Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Krisztusban szeretett testvérek, a második vatikáni zsinat dokumentumait kezdjük el ezekben a hittanórákban, és elkezdtük az első művét, a második vatikáni zsinatnak a Sacrosanctum Concíliumot, ami a Szent Liturgiáról szól. Az előző alkalommal, amikor voltam, akkor szó volt arról, hogy a liturgia az hogy fonódik össze azzal az örök áldozattal, amit Krisztus Urunk végbevitt, és hogy folytassa az üdvözítő művét, az üdvözítés művét az egyház. Benne volt, hogy milyen mélységek vannak ebben a liturgiában. Végvettük azt is, hogy a földi és az égi liturgia hogy kapcsolódik össze, és hogy ezekből is mennyit tudunk meríteni. Egyrészt meghív a hitre, másrészt a megtérésre, és arra is, hogy ad egy küldetés, hogy tovább is adjuk azt, amit onnan gyűjtöttünk. Végvettük azt is, hogy a liturgia csúcspont és forrás az életünkben. És hogy mennyire szükséges az, hogy tudatosan, tevékenyen és gyümölcsőzően vegyünk részt. A mai alkalomban tovább mennénk a II. Vatikán zsinat első dokumentumában, és az eukarisztia szentséges misztériumáról fogunk tanulni együtt. Ez most már konkrétan rávezet bennünket a szentmisére, hogy a szentmisében mik azok a dolgok, amikre érdemes odafigyelni, és amikből meríthetünk mi magunk is. Nagyon szépen kezdi el ez a dokumentum. Az eukarisztia és a kereszt áldozata. Jézus az utolsó vacsorán alapította meg testének és vérének áldozatát. Ezzel együtt egyházára bízza halálának és föltámadásának szent emlékezetét. Ezáltal ez az irgalom szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke, s husvéti lakoma lesz. Olyan szépen kifejezi az a négyesség, mintha egy kis litániát hallgatnánk, egy kis eukarisztia litániája lenne, amit imádkozhatunk akár szentségimádásokon is, amely megfogalmazza az, hogy mi is ez az eukarisztia, mit veszünk magunkhoz az Úr Jézus testében is, hogy milyen mélység van benne. Ezt a négyet most újra felolvasnám. Írgalom szentsége, egység jele, szeretet köteléke, és húsvéti lakoma. Ezért fontos, hogy meglegyen valóban a szentmisében a tudatos és a tevékeny részvételünk. A zsinat az több ajánlás mond, amire meghívja a kedves híveket, hogy a hívők ne csak kívülállók legyenek, hanem valóban részt tudjanak venni. A szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményekben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak az Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között Krisztusban. Fontos valóban, hogy ezekre úgy tudjunk rátekinteni, hogy az életünk szentmiséjében ugyanazok az események zajlanak le, amit a szentmisében önmagában tapasztalunk, és sokkal mélyebb lesz a szentmisén való részvételünk, hogyha fel tudjuk fedezni, hogy ezek a pontok hol vannak a mi életünkben, hol van benne akár a bűnbánat, hogyha így végigmegyünk a részeken, hol van benne az, amikor az Isten személyes üzenete az hozzám szól, és meghallom az ő szavát, és haszerint tudok élni. Hol van benne az én felajánlásom, mindaz, amit én tudok adni, akár örömeim, akár nehézségeim, amit én magam oda tudok tenni az oltára, hogy lesz az én életem is magában örök áldozattá. És ezáltal is, hogy tudom megtapasztalni azt az egységet, ami Jézus Krisztus és a mennyei Atya között volt, és amire bennünket is meghív. És jó, hogyha ez mindig ott van bennünk. Megtanulni tehát az, hogy az Isten üzenete hozzám szól, merítsek erőt belőle, adjak hálát az Istennek, tanuljam meg önmagamat is felajánlani, és napról napra váljak egyé az Istennel. Hogy ezek létrejöhessenek, megvalósulhassanak sokkal jobban, ezért hozott a zsinat különböző határozatokat. Nem az egészet fogom itt végigvenni, hanem azokat, amikben valami olyan pluszot fedeztem fel, ami saját magamnak is adott valamit, és amiből gyümölcsöket meríthetünk. Egyrészt kifejezi, hogy az egyes részek sajátos értelme és kölcsönös összefüggése világosan tűnjék ki. Tehát, hogy valóban a szentmise az egyetlen egy egységet alkot benne az ige liturgia és az eukarisztia liturgiája, és hogy ebben megvan az a nagyon szoros egység, és hogy ez tűnjék ki, hogy valóban ez egy egyetlen egy liturgia része. És hogy könnyebbé váljon ebbe a részvétel, külön elkezdi lebontani az, hogy az ige liturgiában mik azok, amikre sokkal jobban meghívja az embert és fölhívja a figyelmet, és mi lesz majd, ami az eukarisztia liturgiájában. Elsődlegesen, hogy a Szentírás fontosabb részeit előhozzuk, és hogy az igére sokkal jobban rá tudjunk tekinteni, ezért a zsinat meghatározta, hogy meghatározott számú év alatt olvassák föl a Szentírásnak a legfontosabb kincseit. Ugye az egyházi évben veszünk A, B és C évet, most következik majd az A év, és benne rátekintetünk valóban egyrészt Jézus életére, másrészt pedig valóban arra, hogy az Ószövetség hogy alakul és egyre jobban hogy világítja meg Jézus Krisztus megváltó művét. És hogy ezek a részek követhetőek legyenek, így egymásra épülnek. Aki napról napra részt vesz a Szentmisén, akár itt a rádióban, akár pedig személyesen elmenve templomba, akkor az felfedezheti azt, hogy tényleg egymás utáni részek jönnek, nyomon követheti a Szentírást, akár önmaga otthon is. Az evangéliumok szintén egymásra épülnek, vasárnapokon szintén folyamatosan hallhatjuk azt a krisztusi üzenetet. Ezáltal is tudunk belőre meríteni, hogy igen, mi volt múltkor, mit sajátítottam el, akkor mit tanultam abból mit vihetek tovább, és ez akkor hogy jön hozzá, hogy követ és mivel egészíti ki adott esetben. Úgyhogy érdemes odafigyelni, hogy valóban így az ige liturgiájában felolvassuk az egész Szentírást. És fontos odafigyelni arra, hogy valóban ezek a részek, főleg nekünk atyáknak, hogy folyamatosan így zajoljanak is, akkor szakítsuk meg ezt a sort, hogyha az valóban szükséges. A Szentbeszédre is kitér a zsinat, hogy a Szentbeszéd szóljon a hitünk titkairól, a keresztény élet törvényeiről, és ez valóban olyan fontos saját magunk számára is. Egyre jobban észreveszem azt, hogy azt tudom továbbadni leginkább, ami saját magam számára is üzenet, amit én magam merítek, akár a Szentírásból, azokból a részekből, ami ott van a napi evangéliumban, napi szentleckében, olvasmányban, vagy éppen a Szentmisének melyik az a része, ami sokkal jobban megfog, vagy éppen a hitünkben mik azok a titkok, amiket érdemes továbbadni és úgy megélni. Fiatalokkal nemrég beszélgettem, és ott azt a kérdést tettem fel, hogy mit üzen számukra a Szentmise, hogy vesznek részt, hogy járulnak akár szent áldozáshoz. És nagyon fontos a tudatosítás, és azt vettem észre, hogy pontosan az hiányzik, hogy ebben micsoda kincsek vannak. És hogy a hitünkben olyan szép gyümölcsök teremnek, amiket nem mindig tudunk magunkhoz venni, és nem mindig veszünk észre, pedig ott vannak. Ez szükséges, az a nyitottság az Isten felé, hogy megkapjuk azokat a csodálatos dolgokat, amik igenis benne vannak a liturgiánkban és a hitünkben, mert szép a hitünk. Az egyetemes könyörgésekre is kitér a zsinat, arra, hogy egyrészt legyen a Szent Egyházért, másodrészben akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják, aztán a szükségben szenvedőkért, minden emberért és az egész világ üdvösségéért. Ezt a felsorolás, ezt a felosztást felfedezhetjük az összes vasárnapi szentmisén, meg a hétköznapiakban is, hogy mindig az első könyörgések általában imádkozunk Ferenc pápáért, püspökeinkért, egyházközségünkért, aztán pedig rámegyünk így a világi vezetőkre, és hogyha hittel ezeket végigimádkozzuk, akkor valóban mindenkiért fogunk imádkozni, mert ebbe benne vannak akár a mi beteg testvéreink, hozzátartozóink, ott vannak azok, akik szükséget szenvednek, és az egész világ üdvösségéért, sőt általában ugye úgy is fejeződik be a hívek könyörgés, hogy az elhunytakért is imádkozunk. Tehát az egész egyház benne van, és ezáltal válik egyre mélyebbé az, hogy a saját könyörgésemet is nyugodtan oda tehetem. Ezért érdemes akár nekünk atyáknak kis csöndet tartani, ahova a hívek mindig be tudják tenni a saját könyörgésüket is, amit oda személyesen beletennének a csöndben. És jó ezt végig gondolni, hogy tényleg imádkozzunk hittel, akár a püspökeinkért, papjainkért, Ferenc pápáért, imádkozunk a világi vezetőnkért. Hogyha belegondolunk, ebben egy atya adta nekem a példát, egyszer, amikor olvasta a hívek könyörgését, és jött a világi vezetőkért való ima, hát kevésbé volt lelkes az a válasz, hogy kérünk téged, hallgass meg minket, ezért az atya megállt, és azt mondta, hogy ezt most újra felolvassuk, és kérem, hogy hittel válaszoljanak rá. Mert hogy akarjuk azt, hogy valami adott esetben jobb legyen, hogy az egész világ megtérjen, hogy mondjuk Magyarország is előbbre jusson, hogyha nincs benne ez a hittel való kérés. Úgyhogy igenis tegyük bele azt, hogy hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket, mert ebbe benne van a mi jövőnk is. Hozza a zsinat azt is, hogy sokkal mélyebbé válhat a hívők számára a Szentmisén való részvétel, hogyha ugyanabból az áldozatból részesülnek, amit a pap azon a Szentmisén felajánlott. És erre jó nekünk valóban figyelni, hogy amikor megtörünk, akkor ugyanabból a szentesből tudjunk adni. Persze nyilván ott van az eukarisztia tabernákulumon, ott van Jézus Krisztus teste, és hogy abból is részesülnek ugyanúgy a hívek, de az egységet sokkal jobban kifejezi az, hogyha ugyanabból az áldozatból részesülnek, ami azon a szentmisén van felajánlva. Ez engem akkor szokott megfogni, amikor esküvői nászmise van, és akkor a házaspárt mindig ketté töröm az én szentostyámat, a nagyot, és az egyik felét az szintén, és azt pedig nekik adom, úgy áldoztatom meg őket, és ezáltal az ő egységüket is sokkal jobban kifejezi, hogy igen, erről szól. Tulajdonképpen egymásnak ott mondták ki, hogy ez az én testem, mert érted adatik. És hogy ez mennyire szépen megvalósul akkor, hogyha ebből részesülnek. De ugyanúgy a híveknek is, akik részt vesznek a szentmisén, milyen szépen megvalósul az, hogy egy testé tudunk válni, Krisztus titokzatos testévé, mert ugyanabból a testből részesülünk. Aztán buzdít a zsinat arra is, hogy az egész szentmisén vegyünk részt, mert az ige és az eukarisztia liturgiája egységet alkot, ahogy az elején mondtam. Ezért fontos arra figyelni, hogy a kezdő énekre is már érjünk oda, és a záró éneket is megvárjuk. A mai világban talán az a legnehezebb, hogy valóban megérkezzünk oda, ahová tartunk, vagy éppen ahol vagyunk. Ne csak testileg legyünk ott, hanem lelkileg is szintén. És az énekek pedig ebben segítenek rá, hogy valóban meg tudjunk érkezni. És az áróének pedig abban segíthet, hogy igen, ezt, amit most itt hallottam, egy kicsit el tudjam mélyíteni, magamban hálát tudjak adni, és így menjek el a szívemben ezekkel a gondolatokkal és titokkal a világban, és utána pedig éljen meg, szenteljen meg továbbra is az Úr napját, a vasárnapot. De hogy minden szentmisében így tudjunk tovább vinni valamit. És ezért nagyon szükséges az, hogy tényleg adjam meg magamnak azt a lehetőséget, ragadjam meg azt a lehetőséget, hogy felkészülök rá, rákészülök. Milyen csodálatos volt az régen látni, meg azért manapság is, hogy akár még a ruha is kifejezheti azt, hogy én most szentmisére megyek. A színházba megyünk, milyen szépen ki tudjuk magunkat csípni, de érdemes akár a szentmisére is az, hogy igen, én most tudom, hogy hová megyek, én az Istenhez megyek, vele szeretnék találkozni. Milyen szépen kifejezi azt a készületet is, hogyha azt megfelelően öltözöm fel, és úgy indulok neki az útnak. Már útközben is, mondjuk imádkozok, lelkileg fölkészülök, akár már otthon elolvashatom azokat az olvasmányokat, az evangéliumot, ami lesz a szentmisében. És tényleg az énekekben is aktívan vegyünk részt, és akkor hát, ha már jobban sikerül az a megérkezés. De ez igazából bármire vonatkozik az életünkben, akár munkahelyen is. Akkor tudok igazán jelen lenni, hogyha megadom magamnak azt, hogy megérkezzem szépen. És erre meg szükséges az a hozzáállás, hogy igen, most amikor én megérkezem, akkor akár igyok egy teát vagy egy kávét, hogy igen, ez arra szolgál, hogy én valóban testestül, lelkestül jelen lehessek. És már csak azért is érdemes megvárni az áróéneket, mert az áldás az előtte van. Az áldásról nagyon sokan el szoktak menni, pedig hát ez az, ami olyan szempontból, egyrészt, hogy magunkhoz vesszük az Úr Jézus, nyilván az a csúcspontja és az egyesülés vele, de mégis ott van az az áldás, amit én magam megkapok, és mint áldott mehetek tovább. Jó ezt megvárni, hogy ezt az áldást tényleg közvetíteni tudjuk, és hogy mindenki ebből részesülhessen. Szerintem nincs olyan dolog, amiért el kell sietni, aztán persze itt az esetben lehet, de hogy érdemes arra figyelni, hogy most nem szaladok. Miért szaladnék el már az áldás előtt? Legyek áldáshordozó. A zsinat utána kitér a koncelebrációra is. A koncelebráció akkor van, amikor az atyák, a papok együtt tartják a szentmisét, és ez kifejezik a mi egységünket is. Ennek nagyon szép jele, egyrészt a krizma szentelési szentmise, ami nagy csütörtökön délelőtt szokott lenni a székesegyházakban, ami tényleg kifejezi a mi egységünket, a papság egységét a püspökökkel, és kifejezi azt, hogy újra és újra megújítjuk akkor a fogadalmunkat, amit akkor kötöttünk, amikor megszenteltek bennünket. És számomra még mindig nagy élmény az, amikor a papszentelésre elmegyek, amikor szintén ott van az az egység. Milyen csodálatos, hogy akár azok, akikkel együtt voltam a szemináriumban, most az ő fejükre én is ráteszem a kezemet, és én is a magam áldását oda teszem. Mennyire szépen megtörténik az, hogy itt most befogadjuk azt az új atyát, akit fölszentelnek ott. És hogy ez tényleg kifejezi azt, hogy mi egyetlen egy papságból részesültünk Jézus Krisztuséből, és azt igyekszünk megélni a magunk gyarlóságában. Most mivel következik egy újabb rész a szentségekről és a szentelményekről, átvezetésű hallgassunk meg egy orgonazenét. Thank you. szentmise után rátér a többi szentségre és szentelményekre, mint ahogy említettem is. És egyrészt ugye nyilván ehhez járul hozzá, hiszen az eukarisztia ugyanúgy hozzátartozik a szentségekhez, de így ebben már megvilágosodva tovább mehetünk abban, hogy a szentségeknek mégis mi a rendeltetésük. A szentségeknek az a rendeltetésük, hogy az embereket megszenteljék, Krisztus testét építsék, az Istennek járó tiszteletet megadják, és tanításul is szolgáljanak, mint jelek. Nagyon szépen át lehet élni azt, és föl lehet fedezni, hogy a szentségek igenis a természetesre építenek, amik már megvalósulnak, és jó azokat észrevenni a saját életünkben. A keresztelést, hál' Istennek, elég sokszor történik a plébánián, és mindig újra és újra rácsodálkozom, hogy tényleg az a víz, amit a hétköznapunkban mennyiszer használunk, akár mosakodásnál, mosogatásnál, akár hogy isszuk valamilyen formában, főzünk vele, mennyire szépen kifejezi azt, hogy tényleg ebben ugyanaz a lényeg benne van, ami a keresztségben, csak a keresztség egy kicsit sok mélyebben megvilágítja. Az, ami a vízben történik, amit a vízzel teszünk, az van benne a keresztségben is. És ezáltal újra és újra eszembe juthat, hogy hoppá, de amikor megkereszteltek, akkor ugyanaz történik velem, mint mondjuk amikor megmosom a kezem, és az tiszta lesz, mert mondjuk koszos volt, vagy amikor főzöm, és akkor ott egybeérnek az ízek, az egyház tagja leszek, ott lesz az én ízem is. És jó így rácsodálkozni ezekre, hogy a természetes, az hogy van benne ezekben a szentségekben, hiszen ezekre épít. És mégis láthatatlan jeleket, láthatatlan kegyelmeket közvetítenek ezek a látható jelek. Ezért tudják megszentelni az embert, mert minden szentségben Jézus Krisztussal találkozunk. Ezáltal építi Krisztus testét. Ahogy a szentmisében is egy testből részesülünk, ami bennünket is egy testé tesz, ugyanígy a szentségek is egyre jobban alakítanak bennünket a Jézusi emberré, és ezáltal tudjuk egyre jobban fölépíteni azt a testet, amire vágyunk és amit meg szeretnénk élni. És ezáltal egyre jobban meg tudjuk élni az Atyával való kapcsolatunkat is, mert ez erősít bennünket, és ezért minden szentségből lehet tanulni is. És a hitet nem csak föltételezik, de szavakkal és anyagi valósággal táplálják, erősítik és ki is fejezik. Olyan szép elejegye, tehát ez a hitünket is erősíti, minden szentség megerősíti a hitünket, és táplálja, és ki is fejezi, mert minden szentségben ott van az a hitvallás is, hogy igen, én most az Úr Jézussal találkozom, és ő pedig megadja azt az erőt, ami belőle kiárad. A szentelmények pedig szent jelek, melyek lelki hatásokat jeleznek, és azokat az egyház közbenjárása meg is szerzi. Egyrészt ezek előkészítenek bennünket a szentségekre, és megszentelik az élet különféle megnyilvánulásait. És ezáltal, ez egy olyan szép mondat, ami most következik, a hívő élet szinte minden eseményét megszenteli Jézus Krisztus szenvedésének, halálának és föltámadásának húsvéti misztériumából áradó kegyelem. Tehát tényleg a szentségek végig kísérnek bennünket életünkön, és olyan csodálatos, hogy az egyház az pontosan így bízza ránk a szentségeket, hogy így találkozzunk életünk fontos eseményeiben Jézus Krisztussal, amikor megszeretünk a keresztségben, amikor elkezdünk növekedni és felnőtté válni, egyrészt az első áldozásban, aztán a bérmálkozásban, hogy az életünk fontos döntése, mint hivatás kérdése, ott is ott legyen mellettünk az egyház és Jézus Krisztus, a házasság és az egyházi rend szentsége, aztán a betegségekben és a gyógyulás szentségeiben szintén ott legyen mellettünk, amikor megérezzük emberi gyöngeségünket, akár lelki, akár testi szinten, hogy ott vannak azok a újrakezdő szentségek, amik segítenek bennünket és erővel árasztanak el, akár a betegek szentsége, vagy éppen a Szent Jónás. És hogy ott van az életünk minden eseménye, és a szentelmények pedig pont ezt egészítik ki halálunk óráján is. Ebben is hoz a zsinat ajánlásokat, amikben sokkal jobban meghívja a hívő embert arra, hogy át tudja élni, mégis mikről szólnak ezek a szentségek. Egyrészt megemlíti a katekumenátust, a keresztséget hozza legelőször, és ezáltal a felnőtteket buzdítja arra, akik még mondjuk távolabb vannak, hogy nekik tényleg több fokozatból álljon a keresztségi előkészítés, hogy egyre jobban el tudják sajátítani azt, amit utána majd meg is fognak élni, amit megtanulnak, és utána, hogy azt meg is tudják élni. És nagyon megfogott igazából, hogy itt nem felkészítésről van szó, hanem előkészítésről. Felkészülni talán nem is tudunk igazán az ilyen szentségekre, az ember nyilván igyekszik úgy hozzáállni, hogy igen, én nyitott legyek az Istenre, de ezek előkészítenek, utána pedig minden esemény, minden ilyen nagy találkozás, az egy személyes történés. Ezáltal nem arra készít fel, hogy na, jobb legyek, hanem előkészít arra. Utána már az Úr Jézus, hogyha én elég nyitott vagyok rá, elvégzi az összes többit. A keresztelésre tér rá utána a katekumenátus után így, a gyermekkeresztelésben mutatkozzék meg világosabban a szülők és a keresztszülők szerepe és kötelessége. És ez tényleg egy fontos pont, akár saját magam számára is, hiszen én is keresztapa vagyok, és hogy a keresztlányom felé hogy tud megnyilvánulni ez a felelősség, amit én akkor vállaltam, és én magam igent mondtam rá. Jó azt tudatosítani minden szülőnek és keresztszülőnek, hogy igenis ezzel felelősség jár. És hogy imádkozzak azért a gyermekért, vagy éppen azért a felnőttért, akinek én vagyok a keresztszülője, szülője. Az én feladatom az, hogy bevezessem a hit életbe, és a példámmal, a saját példámmal, amit én magam megélek az Istennel való kapcsolatomban, azt tudjam neki továbbadni. Akkor is, amikor mondjuk nehéz, akkor, amikor mondjuk adott esetben más nem áll meg, amikor mondjuk a hite az elkezd egy kicsit töredezni, hogy tudok mellette állni, és hogy tudom megerősíteni. És ebben igenis felelősségünk van. Hogy amit kimondunk és vállalunk, azt meg is tudjuk élni. Ezért jó az, hogyha valóban olyan keresztszülőt választanak a kedves szülők, aki hívő és templomba járó. Egy tánctanár akkor jól tud jól táncot tanítani, ha valóban tud is táncolni és gyakorolja azt, és folyamatosan elismélyíti azt, amit már tanult, és tényleg benne van ez a gyakorlás, különben pedig nem. A szükségkeresztségre is kihoz a dokumentum rátér, hogy akit már megkeresztelnek kiskorokban, és mondjuk azért, mert beteg volt és az ápolónő megkereszteli a kórházban, akkor ő már az egyház tagja, az egy érvényes keresztelés volt, ezért már csak a megvilágító szertartások szükségesek, hogyha utána meggyógyul a pici, és elhozzák a templomban. És akkor kapja meg az égőgyertyát, a krizmával való megkenést, de a lényegi szertartás az, hogy ő már az egyház tagja, és Isten gyermeke az megtörtént. A bérmálás a következő, amire fölhívja a figyelmünket a dokumentum, hogy szoros összefüggésben van az egész keresztény beavatással, és ezért legyen benne ugyanúgy a keresztségi fogadalom megújítás, hogy én akkor mit is ígértem, vagy éppen a szüleim helyettem, hogyha kiskoromban lettem megkeresztelve, de hogy mégis mit vállalok én akkor, amikor felnőttként így belépek az egyházba, és a felnőtt hitemet is beleteszem, és úgy teszek esküt arra, hogy ezt meg is élem, és megkapom a Szentlélek ajándékainak teljességét, hogy ezzel milyen felelősséget vállalok, és hogy ebben milyen kötelességeim is lesznek, hogy hogy hirdessem az igét, és hogy hogy éljen meg az életemben. A betegek kenete. Nem csak halálveszélyben lévőké, régen ugye úgy is hívták, hogy utolsó kenet, és hogy erre nagyon is fontos, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy ez nem utolsó kenet, hanem betegek szentsége. Ezért a zsinat már ajánlja azt is, hogy nem csak akkor kell igénybe venni, amikor már halálveszélyben van az ember, hanem betegség, öregség idején is, akár egy nagy műtét előtt, hogy igenis ott legyen az a lelki erő, ami ilyenkor szükséges. Én magam is azt tudom, hogy nagyon nem szeretek kórházba jutni, nem menni sem, mert hogy egyszerűen ott elfog egy olyan görcs, egy félelem, valóban félünk a betegségektől, de ott van egy ilyen lelki megerősítő szentség, amit megkaphatunk, és azzal pedig egyesülhetünk Jézus Krisztus szenvedésével is. És ezáltal jó arra is figyelni, hogyha a környezetünkben vagy egy rokonunk beteg lesz és bekerül kórházba, egy nagy műtét előtt áll, vagy éppen már tényleg közeledik afelé, hogy elhagyja a földi életet, és az Úr Jézus magához hívja, hogy akkor ott legyen, aki gondoskodik arról, hogy most hívjunk egy atyát, tedd le azt, ami benned van még teherbűn, és hogy vedd magadhoz ezt a szentséget. Papként azt igazából nehéz is látni, amikor hívnak egy beteghez is, a legtöbb esetben már eszméletlen, nem tudunk vele kommunikálni, és a számára is fontos lenne, hogy le tudja tenni a terheit, és hogy akár magához vegye az Úr Jézus, vagy megkapja ezt az megerősítő szentséget. Már számtalanszor tapasztaltam azt is, hogy mennyire meg tudja erősíteni az embert, aki ott van abban a kiszolgáltatott helyzetében, és valóban megérzi azt az erőt. Nem arra szolgál, hogy igen, akkor rögtön ő most meggyógyul, de akár megkaphatja ezt az ajándékot is az Istentől, de igenis lelki erőt fog kapni tőle. És hogy ezt ne vonjuk meg attól az embertársunktól, aki önmagától nem tudná kihívni. Igenis gondoskodjunk a lelkéről. A házasság lehetőleg szentmise keretében térjen, ott, ha tovább menjünk így a házasság szentségére. Ez nyilván arra vonatkozik, amikor két megkeresztelt ember köt házasságot, akik valóban élik a hitüket, és ott élik meg azt az egységet, amiről már beszéltem ott az Eukarisztiában, hogy milyen jó, hogy egy testből részesülnek ők is, hiszen egy testté fognak válni. És hogy jó erre figyelni. Manapság hát imádkozzunk azokért, akik házasságra készülnek, hogy valóban megnyilvánuljon bennük is ez a hit, és ne csak egy papírt lássanak benne. És ugyanúgy a temetésre is, mint szentelményre fölhívja a figyelmünket a zsinati dokumentum, az egyház, hogy igenis fejezzük ki a halál húsvéti jellegét. Ugye a mi végszunk az nem a halál, hanem igenis ott van egy túlmutató dolog. Ugye a mi végső állomásunk az nem ez. A mi végső állomásunk, hogyha valóban hiszünk Jézus Krisztusban, az a mennyek országa, a boldogító Istenlátás, és ott lesz benne a feltámadás. Minden hitvalláskor elmondjuk azt, hogy hiszem a test föltámadását és az örök életet. Hát ez jusson eszembe mindig, amikor elmegyek temetőbe, vagy éppen egy elhunyt hozzátartozom szertartásán veszek részt, hogy ez még nem az utolsó szó. Ez egy állomás, de igenis a mi életünk tovább mutat. És olyan csodálatosan ki tudja fejezni, tényleg a természet is azt a megújulás, vagy amikor elvetünk egy magot, akkor az, hogy hogy hal el, és hogy hajt ki belőle a növény is, hogy hogy hoz utána a gyümölcsöt. Igenis ez a gyümölcs, ez utána következik, amit itt már így előkészítünk, ebben a magban benne van. És hogy jó, hogyha erre rá tudunk tekinteni, mert Jézus Krisztus föltámadásában benne van a mi feltámadásunk is. A szentelményekben így még hozza a Szent Zsolozsmát is külön részként, és erre érdemes úgy rátekinteni, mert a Zsolozsma az az egyház közös imádsága, és ezt is olyan szépen vezeti be, hogy az új és örök szövetség főpapja, Jézus Krisztus, magára véve az emberi természetet, a földi számkivetésben magával hozza azt a himnuszt, amely a mennyei hazában öröktől fogva zeng. E papi feladatát az egyházon keresztül folytatja. Főleg a zsolozsma végzésével dicséri szüntelen az Urat, s jár közbe az egész világ üdvösségéért. Olyan szépen kifejezi ez, hogy a zsolozsma tényleg az egész egyház imája az egész egy világ üdvösségéért. Itt gondoljunk bele, hogy ott van a János evangéliumában Jézus főpapi imája. Tulajdonképpen az történik, hogy Jézus Krisztus ott a tanítványokért is imádkozik, imádkozik azokért, akik utána a tanítványok szavára hinni fognak, és imádkozik így az egész világért. Ugyanez benne van a zsolozsmában. Benne van ez a mély kapcsolat az Istennel. És azért kaptuk ajándékba ezt az imádságot, hogy megszentelje a nappalunkat és az éjszakánkat, és olyan szépen hozza ennek a mélységét ez a dokumentum, hogy ez a zsolozsma a vőlegényéhez beszélő menyasszony hangja, és Krisztus imádsága az atyához. A vőlegény is a menyasszony jó, hogyha beszélgetnek, és ott van egy olyan nagyon mély közösség benne, és az egyház éppen ezt a mély közösséget tudja gyakorolni a zsolozsma elmondásával, mert ebben benne van az egész életünk. Újra és újra jó rácsodálkozni arra, hogy nap mint nap, amikor végzem a zsolozsmát, akkor mennyi minden szól valóban úgy a szívemből, azért, mert érint, azért, mert benne van abban a zsolozsmában, akár az a keresés, hogy most a te arcodat keresem, Uram, akár az a megtalálás, az az öröm, akár az a hálaadás, ami benne van a zsoltárokba. És hogy jó ezekre úgy felfigyelni, hogy ez tényleg most az én udvarló hangom az Úr Jézus felé, a vőlegény felé. És Krisztus imádsága az atyához, szintén azt a mélységet, én magam inkább ebben a mélységben lehet talán jobban benne lenni, hogy Krisztus imádsága az atyához, hogy abban milyen mélységek vannak, amiket a tanítványok csak úgy megláttak, és az vonzotta őket, hogy hát Uram, taníts meg minket imádkozni. Ezt az imádságot tudjuk elsajátítani mi is a zsolozsma végzésével. Ráadásul abban is segít bennünket, hogy Szent Pál szavára, meg Jézus Krisztus szavára is, hogy szüntelenül imádkozzunk. Mert Jézus Krisztus nélkül semmit sem tehetünk. És ebben az imádságban éppen benne van az a napról napra való erőkérés és megszentülés, hogy tovább tudjuk úgy élni az életünket, valóban példát adva másoknak erről a kapcsolatról, amit megélünk. És ebben a zsolozsmában pedig benne van ez az egész. Ezért a dokumentum szintén meghív bennünket arra, hogy hogy tudjuk sokkal jobban elmélyíteni ezt a zsolozsma imádságot a nap megszentelésére, hogy kifejezzük azt a napnak megfelelő időszakban végzendő imádsággal, hogy megvan a fő keret, a reggeli és az esti imaóra, megvan ott a napnak a lezárása, a kompletórium, és az olvasmányos imaórát, hogy úgy alakítsák, hogy az a nap bármelyik szakában olvasható legyen, imádkozható legyen, és a napközi imaóra is választható. és ezáltal is bele tud az ember kapcsolódni, és át tudja élni, hogy az egész napja az ott van előtte. És ami még nagyon tetszett, és zárásul ezt szeretném elmondani saját magam és minden paptestvér számára, a II. Vatikáni zsinat felhívja a figyelmünket arra, hogy ima közben elménk legyen összhangban a szavainkkal, ami sokszor talán nehéz megélni, de mégis, hogy ott legyen ez az összhang és ez az egység azzal, hogy amit mondok, az valóban tudjon a lelkemből is jönni. Nem mindig valósul meg, mert mondjuk nem vagyok olyan állapotban, vagy éppen fáradtam, mondom el az esti órákban, vagy éppen reggel gyorsan elmondom, hogy akkor utána már tudom, hogy mondjuk hajtós lesz a nap. De igenis jó arra odafigyelni, hogy akkor is összhangban legyen. Ráadásul a napom sokkal jobban megszentölődik, hogyha oda tudom tenni azokat a perceket is, amikből a legnehezebb elvenni, hogy az Istené legyen, mégis azt ajándékozom oda, akár napközben most egy kis megállással, ami saját magam számára is jót tesz, és az egész egyház számára is. Hogy ott vannak benne ezek a kis szünetek, amiket az Istennek adok, és hogy újult erővel tudjam folytatni a napomat. Én megköszönöm a figyelmet, nem sokára lejár az időnk, és innentől már másik rész következne. Igyekezzünk elmélyíteni úgy a most hallottakat, hogy a Szentmisében mi az, amit én tudok kapni, mi az a gyümölcs, amiért tudok menni. Érdemes kérni valami kegyelmet, amikor haladunk a Szentmisére, vagy várjuk, hogy elkezdődjék a rádióban, hogy mi az, amit én most kérek az Úr Jézustól, hogy szeretnék vele találkozni. Vagy éppen, hogyha részt veszek az egyház imájában, közös imájában, a zsolozsmában, akkor is, hogy van benne az én életem ebben a zsolozsmában, hogy tudom kifejezni azt, mindazt, ami érint engem, és hogy egyesülök, akár úgy, mint a vőlegényéhez szóló mennyasszony, vagy úgy, mint a fiú, aki a mennyei atyával beszél. Megköszönöm figyelmünket, és kísérje az életünket a Szentlélek, hogy mindezt meg is tudjuk élni, el tudjuk mélyíteni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lejtényi Emmánuel atyával.